Tartja a gyülekezetben, és reméljük, hogy ez a jövőben is így marad. Nagyon jó itt Isten szerető és kereső emberek között ünnepelni ezeket a napokat. Volt bennünk ugye egy kis, hát nem aggodalom hívő emberek lévén, hanem akkor egy kis kíváncsiság, hogy most, hogy a szolnoki lelkészi körzet megüresedett, ugye Zámbó Zoltán testvérünk néhány héttel ezelőtt elköszönt tőlünk, akkor milyen lesz a folytatás, illetve hát inkább azon, hogy mikor lesz majd a folytatás. Én úgy gondolom, hogy hívő emberként megint csak azt mondhatjuk, hogy hálásak vagyunk Istennek, és mindazoknak, akik emberileg az ő ügyét akarják szolgálni és segíteni, hogy ilyen hamar intézkedett, és kérdést adott azokra a válaszokra, hogy mi lesz a szolnoki körzet lelkészi beosztásával. Szeretettel bemutatnám nektek Ócsai Imre testvérünket, aki ezentúl a szolnoki körzet lelkészi feladatait fogja ellátni. Nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen gyorsan sikerült válaszolni az Úrnak a hívására. Szeretettel köszöntjük őt a gyülekezet nevében és kedves családját, akik el tudták kísérni őt erre a mai alkalomra is. Nyilván még mindannyian újak vagyunk egymás számára, ezért én Imrét arra kértem, hogy néhány szóval mutatkozzon be, mutassa be a szolgálatát, és mutassa be a nagyon kedves családját is most nekünk először.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet. Megkérem, hogy a családom az jöjjön ide hozzám, ide mellém. Talán úgy a leghitelesebb. Családommal együtt Bózsván, egy kis faluban élünk már 7 éve. Bózsván van egy üdülőtábor, ahol hát nyári táborként működünk. Körülbelül a nyári szünet időszakát fedjük le a turnusainkkal, táborainkkal. Eddig a Keresztény Advent Közösség tulajdonában és szolgálatában állt az a tábor. Most már úgy tűnik, hogy teljes mértékben a hetednapi adventista egyház szolgálatában fog a munkáját tovább ellátni, és a munkámnak egy jelentős része oda kötődik, de a téli időszak az egy ilyen szabadabb időszak, és hát így ennek nyomán kerültünk ide családommal együtt, feleségemmel, Klárával és a 4 gyermekemmel, Jázminnal, Zsanival, Lorával, és a kisfiammal, Árminnal. Előreláthatólag május 1-ig biztosan itt leszünk. Még a lakás kérdés az ügyintézés alatt van, de talán az a legkevesebb az Úr, majd ezekről mindről gondoskodni fog. Nagyon nagy öröm látni azt, hogy egy új közösséggel találom magam szembe. Sok szempontból új. Egyrészt azért, mert még itt nem voltam soha. Másrészt azért, mert, mint tudom, nagyon sokan most csatlakoztak az egyházhoz, és mint ez a közösség is egy új közösség együtt. A tagok is még most ismerik meg egymást, és ennek a folyamatnak lehetünk mi is a részei. Kívánom azt, hogy Isten adjon bölcsességet ahhoz, hogy ezt az időszakot, amit együtt fogjuk tölteni, hogy hogyan tudjuk a leghatékonyabban és legértelmesebben felhasználni. Köszönöm szépen, hogy jöttetek. Szeretnénk a minden egy szolgálat minden területéből kivenni a részünket, és majd az élet megmutatja, hogy mi volt a feladat, meg milyen feladat.
Nagyon szépen köszönjük a személyes bemutatkozást, és azt kívánjuk az egész gyülekezet nevében, hogy Jóisten gazdagon áldja meg az itt tartózkodásatokat, áldja meg a szolgálatatokat mind a gyülekezetben, mind a családban, és minden egyes területen, ahol tudunk mi szolgálni a mi Urunknak. Kedves gyülekezet, arra kérnék mindenkit, hogy Imre és családja szeretne minél előbb ide költözni. Ehhez nyilván segítségre van szükségük. Bárki bármit tudna ezzel kapcsolatban segíteni, ennek a részleteit nem most beszélnénk meg, hanem az óra után. Az kérünk benneteket, hogy szíveskedjék jelezni azt, hogy látjátok, a szép népes családja minél előbb ide tudjon költözni közénk, és hogy teljes energiájával el tudja látni a szolgálatot, és itt szolgálni nekünk. Még egyszer a Jóisten áldását kívánjuk az elkövetkezendő időszakra mindenkinek, aki a szolnoki körzetben tevékenykedik, de különösen a lelkész testvérünknek, aki vezetni fogja ezt a munkát. Elfelejtettem a kijelentések között említeni, de gondolom az érintettek tudják, hogy kórus próba lesz a mai napon. Remélem, hogy ez minden napnak az állandó programja lesz. Nem látok megerősítést, de akkor én ezt bevállalom, hogy én ezt kijelentettem a kórusvezető nevében. Igen, most kórus szolgálat nem lesz, nagyon sajnáljuk. Egy vers szolgálat viszont segít minket abban, hogy ráhangolódjunk minél jobban az igei mondani valóra, amit utána Ócsa Imre testvérünk fog a gyülekezetnek tolmácsolni.
Törmezei Erzsébet, menedék a viharban. A fák tövén azért felídult szellővi a szél, mert erejét már felfogták a fák. Ezt a védelmet keresi minden odarejtőző kis virág. De érzi, hogy viharban, együtt szenved a fákkal a viharban, mert ami szelíd huvallat a fának, vihar az ibolyának. Így rejtőzünk a keresztfa tövén, Isten rendelte örök menedékül. Ott minden vihar fuvalomnál békül, mert fölfog villámot, szelet, s kiterjeszti két védelmező karját az életünk felett. Ámen.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet még egyszer. Engedjétek meg, hogy először a gyermekekhez szóljak. Fölemelnétek a kezeteket, hogy hol ültök? Hogy lássam, hogy nagyon szépen köszönöm. Van egy nagyon-nagyon kedves történetem, és nagyon kedves igevers, amit szeretnék most veletek megtanítani. Sőt, lehet, hogy már ismeritek is. Nagyon rövid, de ha nem ismeritek, akkor egész biztos most meg tudjátok tanulni, mert nagyon rövid az igevers. Nagyon rövid, de annál fontosabb, azt gondolom, ennek az üzenete. Úgy szól ez az igevers, hogy az igaz ember hitből él. Az igaz ember hitből él. Négy szavas. Az igaz ember hitből él. Hogyha az szócskát is veszük, akkor öt szó. Az igaz ember hitből él. Meg tudjátok jegyezni, szerintetek? Na majd teszünk egy próbát. Most mondjuk el közösen. Az igaz ember hitből él. És ezt még jobban meg tudjuk érteni. Meg tudjuk érteni, hogy mit szeretne ez az igevers nekünk tanítani. Ezt mondok egy nagyon fontos történetet. Szerintem fontos. Volt egy család, akik vidéken éltek, és növénytermesztésből, mégpedig gyümölcstermesztésből éltek. Nagyon sok gyümölcsfájuk volt, és a gyümölcsfa, ahogy megérlelte a gyümölcsét, azt eladták, és abból volt utána, abból tudtak megélni. És képzeljétek el, hogy van a növényeknek, ezeknek a gyümölcsfáknak egy nagyon kritikus időszak, akkor nagyon fontos, hogy ne érje őket fagy. A gyümölcsfák azok a faggyal szemben ellenállók, mert télen, egész télen kint vannak a hóban, az esőben is, nincs semmi bajuk, de van egy nagyon rövid időszak, a virágzás időszakának egy szakasza, amikor, hogyha fagy éri a növényt, akkor az összes gyümölcs kárba vész, és nem lesz abban az évben termés. Ez kora tavasszal szokott lenni ez az időszak, és képzeljétek el, hogy az egyik évben az apuka nagyon gondterhelten nézte a gyümölcsöst. És oda ment hozzá a kislánya, és megkérdezte, hogy apa, hát mi a probléma? És akkor mondta az apuka a kislánynak, hogy hát, tudod, lehet, hogy most úgy tűnik, hogy nagyon tiszta az ég, tavasz van, és lehet, hogy fagy lesz, gyönyörű szép, virágos az összes fa, de hogyha ma este fagy lesz, és már pedig valószínűleg fagy lesz, akkor oda lesz az egész éves termés. És akkor a kislány azt mondta az apukájának, hogy hát imádkozzunk az Úr Jézushoz, hogyha jön a hideg, akkor az Úr Jézus takarja be. Egy nagy takaróval. Az apuka erre csak úgy legyintett, hogy hát aranyos a kislánynak a gondolata, de hát nem létezik akkor a takaró, ami képes befedni ezt az egész gyümölcsöt, nagy, több száz fából, vagy még több ezerből is állhatott, vagy talán még annál is több. És képzeljétek el, hogy a kislány annak ellenére, hogy az apuka csak úgy legyintett, a kislány imádkozott, és a Jóisten meghallgatta az imáját. És képzeljétek el, hogy betakarta egy nagy takaróval. Vajon mi lehetett az a takaró? Mi lehet az a takaró, az a nagy takaró, ami sok-sok száz, akár ezer fát is be tud takarni? A hó, az is be tudja takarni, de annál kicsit melegebb a hó, az ott már fagy van, minimum 0 fok. És az már ugye a virágoknak, a virágokban kárt tesz. Na mi lehet másik takaró, amivel be lehet? Még egyszer, a köd. Leszállt a köd, és annak ellenére, hogy úgy tűnt, hogy meg fog fagyni az összes virág, mégsem fagyott meg. Emberileg nézve úgy tűnt, hogy minden termés oda lesz. De a Jóistennek van hatalma arra, hogy megóvja azt, amit az ő gyermekei, amire kérik őt. Van hatalma, hogy közbeavatkozzon. Hogy szólt az igevers? Föl tudjátok elemeníteni, hogy hogyan szólt az igevers? Az igaz ember hitből él. Hogyha a kislány nem imádkozott volna, akkor valószínűleg lefagyott volna az összes termés. Nekünk van egy hatalmas segítőnk, egy mindenható teremtőnk, aki azt mondja a Biblia, azt írja a Biblia nekünk, hogy a leghatalmasabb angyalait is elküldi, hogyha szükség van rá. A leghatalmasabb angyalait is elküldi, hogy megóvja az őt szeretőket, az Istent szeretőket. És az Úr Jézus arra is képes volt, hogy ennek a családnak az életét és a megélhetését ilyen formában biztosítsa. Előfordul olyan, hogy a Jóisten megenged próbát az életünkben, sok minden más élethelyzetbe is kerül az ember, de az akkor is igaz, amit tanultunk, igevers, hogyha úgy alakul, hogy nehéz helyzetbe kerül az ember, az igaz ember hitből él. És ezt az igeverset ne felejtsétek el. Ez az igevers nagyon sokszor segítség lehet nektek is, és a szüleiteknek is. Sőt, sokszor ti lehettek segítség a szüleitek számára, hogyha ezt az igeverset az eszükbe juttatjátok a szülőknek. Sokszor ez is nagy segítség. Ma délelőtti igei gondolatokhoz az Ószövetségből szeretnék elővenni egy talán jól ismert, közismert történetet. Rólam talán annyit érdemes tudni, a fiatalokkal együtt voltam a szombatiskola alatt, hogy én az életem nagy részét, az igekutatásom nagy részét az újszövetségi szakaszok tanulmányozásával töltöttem, azon belül is leginkább a páli levelekkel szerettem foglalkozni a múltban. Ennek ellenére most mégis egy ószövetségi történetet szeretnék elővenni. Történetet, ami azt gondolom, hogy minden korban, de az utolsó időszakban, a történelem vége felé még inkább nagy jelentőségű lesz. Ez a szakasz Krónikák 2. könyve 29. és 30. fejezetében található, Ezékiás királynak a élettörténetéből egy szakasz szeretnék, hogyha föl tudnánk eleveníteni közösen. Valószínűsítem, hogy mindannyian, a legtöbben el tudnátok mondani ezt az ószövetségi időszaknak ezt a dicsőséges időszakát, föl tudnátok elemelíteni a főbb mozzanatait. Ezzel együtt szeretném, hogyha most mégiscsak közösen végig gondolnánk, és a fő tanulságait, a fő alapelveket, amit Ezékiás megélt, illetve megmert lépni abban az időszakban, és aztán áldás volt a gyümölcse, ezeket közösen végig gondolnánk. Krónikák második könyve 29. fejezetében található ez a szakasz. Kis segítséget én is ide magamhoz veszek. Ez Ékiás könyve. Első 11 versét szeretném, hogyha először így nagy vonalakban végig gondolnánk. Ő egy egész fiatal ember volt, mintegy 25 esztendős, amikor az Úr őt oda helyezte, ahova helyezte. És a második vers, 29. fejezet második verse azt mondja, hogy kedves dolgot cselekedett az Úr előtt, mind aszerint, amint Dávid az ő atya is cselekedett. Az első dián pontokba szedtem, hogy mik voltak azok a kedves dolgok, amiket cselekedett. És ezeknek a törvényszerűségeit szeretném, hogyha megpróbálnánk majd később a jelenre, a saját életünkre fordítani. Kedves dolgot cselekedett az Úr előtt, amint aszerint, mint Dávid az ő atya is cselekedett. Izrael életében voltak reformidőszakok, és voltak hanyatló időszakok. Amikor reformidőszakok voltak, azt rendszerint az ige Dávid időszakához hasonlítja. Dávid egy nagyon pozitív személyiség volt az Izrael története során, és az egyik ilyen nagyon fontos, hogy kinyitotta az Úrnak házát. Az előző király életében báványimádás olyan mértékű volt, hogy az Isten házát már becsukták. Nem volt érdeklődés, nem volt igazán hiteles a papi szolgálat sem, és megszűnt a papi szolgálat az Izrael életében. És az első lépés, hogy kinyitotta az Úrnak házát. És utána, miután ezt megtette, felhívásokat intézett az Isten népe közé, az Isten népéhez. Például azt mondta, hogy szenteljétek meg magatokat az Úrnak, atyáitok Istenének házát szenteljétek meg, és hordjatok ki minden tisztátalanságot a szent helyről. Tehát ebben vagy az ötödik versben három fontos felhívást tudunk megkülönböztetni. Az egyik az, hogy szenteljétek meg magatokat. Ugye ezt elsősorban a papokhoz, lévitákhoz intézte. Szenteljétek meg magatokat, szenteljétek meg az Úrházát, hordjatok ki minden tisztátalanságot. És ezt a hármat nagyon fontos együtt is és külön-külön is látni. Hiába van az Úrnak egy háza, egy épülete. Hiába van azon kint egy tábla. Hiába vannak a hitelvek olyan tisztán és pontosan leírva a könyvbe. Hiába vannak meg az Isten törvényének a tekercsei, az Isten szava a Szentírásban. Hogyha nincsenek hiteles emberek, akik az Isten szavát hitelesen tudják megszólaltatni, ezek a tárgyi eszközök, ezek az anyagi értékek fölöslegesek. Szenteljétek meg magatokat, hogy amikor a környező népek, ugye most az Izrael életét nézve, amikor a környező népek rátok néznek, vagy éppen az Izrael népe elmegy a templomba, és látják a szolgálatot, akkor ott hiteles emberek szolgáljanak. Ne legyen hangosabb az ő cselekedeteik, ne legyen olyan hangos az ő cselekedete, hogy utána a szavait ne lehessen érteni. Másik, szenteljétek meg az Úr házát. Az Úr háza, mint jelkép, az nagyon sok mindent jelképez. Az Isten temploma jelképezi az egész megváltás történelmét. Annak a ceremoniális törvényei, illetve az egész éves ünnepköre. A bűnesettől kezdve, Krisztus áldozatán keresztül, az ő főpapi szolgálatán keresztül, az ő eljöveteléig, és az örök életbe is bepillantást nyerünk az éves ünnepkörön keresztül. Szentéljétek még magatokat, hogy hitelesen tudjátok az Istent képviselni. Szenteljétek meg az Úr házát. Jelképezi az Úr háza a gyülekezetet. Az egyes gyülekezetet. Jelképezi az egyházat. És jelképezi az egyént. Mint téged, mint aki te az Isten temploma vagy. Pál apostol erre sokszor felhívja a figyelmünket, hogy mindegyik szempontot mérlegeljünk, és mindegyiket ugyanolyan súllyal szemléljük, és ugyanúgy vonatkozik a templomról vonatkozó kijelentés, mind magamra, mind a gyülekezetre, mind az egész egyházra. Szenteljétek meg a magatokat, szenteljétek meg az Úr házát, és a következő, a harmadik, az egy nagyon érdekes, hordjatok ki minden tisztátalanságot. Több évtizedes hanyattó időszak után jön Ezékiás, Ezékiás király, és azt mondja, hogy hordjatok ki minden tisztátalanságot. Amikor évtizedekről beszélünk, évtizedes szokásokról, évtizedes időszakról, amikor csukva volt az Isten temploma, ki emlékszik már arra, hogy vajon mi a tiszta, mi a tisztátalan? Mi az, ami odavaló, mi az, ami nem? Ez egy nagyon komoly feladat. Hogyha az ember éveken keresztül, évtizedeken keresztül megszokik valamit, nagyon komoly kihívás, hogy szembenézzek azzal, hogy mi a tiszta, és mi a tisztátalan. Amikor megszokta a szemem, hogy ott van egy tárgy abban a helyiségben, akkor már föl se tűnik. Hogyha bemegyünk egy koszos, egy rendetlen, rumlis helyre, akkor minden feltűnik, hogy hát ez nem így kellene legyen. Vagy hogyha megszoktam a saját lakásomat, hogy szépen be van rendezve, minden a helyén van, és azt valaki felforgatja, akkor egyből feltűnik, hogy ez így nincs rendjén. Valaki itt járt, valaki felforgatta, akár rabló, vagy éppen, hogyha a gyerekek rendetlenséget tesznek, egyből feltűnik, mert rövid időn belül történik egy olyan változás, aminek nem kellene, hogy úgy legyen. De amikor éveken, évtizedeken keresztül van egy megszokásunk, van egy megszokott rossz, azt felismerni és néven nevezni, hogy ez tisztátalan. Sőt, olyankor, amikor valakihez az a dolog esetleg kötődik, amikor ott emberi érdekek is meghúzódnak a mögött, a tisztátalan dolog mögött. Ugye, hogy Ezékiás idejét megpróbáljuk magunk elé idézni, akkor nyilván azok a tárgyak nem maguktól kerültek oda a templomba, hanem ott voltak emberi érdekek, ott voltak az idegen isteneknek papjai, akik akarták, hogy az ott legyen. A népnek volt egy megszokása, hogy azok ott vannak. És azt Ezékiásnak fölvállalni, hogy mi a tiszta és tisztátalan, hogy a papok fölvállalják, hogy már pedig ez az Isten igéje szerint nem helyes és nem odavaló. És adott esetben ebben a gyülekezetben, vagy a saját életemben, amit évek óta megszoktam és gyakorlom, és nem mertem még szembenézni vele, hogy az bűn, hogy az Isten király széke előtt, azzal együtt nem fogok tudni megállni. Ezt fölvállalni, és azt kihordani. Egyrészt felismerni, vajon a szemem nyitva van-e, vajon képes vagyok-e még olyan tiszta látásra, amit az Isten kér tőlem. Fölismerjem, és fölvállalni, hogy kihordjam azokat a tisztátalanságokat. És aztán végezetül egy bátorító gondolatot szeretnék a 11. versből kiemelni. Fiaim, most ne tévelyegjetek, mert az Úr választott titeket, hogy ő előtte állván néki szolgáljatok, hogy szolgái legyetek néki, és jó illatot szerezzetek. Ez az üzenet abban az időszakban elsősorban a papoknak és a lévitáknak szólt. De ma már mindnyájunknak szól. Mindnyájunknak, akiket az Úr elhívott. És azt pedig tudjuk, hogy mindannyian hivatalosak vagyunk. Fiaim, most ne tévelyegjetek, mert az Úr választott titeket, hogy ő előtte állván néki szolgáljatok, hogy szolgái legyetek néki, és jó illatot szerezzetek. Mindannyiunknak szól ez a felhívás. Személyesen elmondhatjuk egyenként magunkról, hogy igen, engem elhívott az Úr. Téged, titeket elhívott az Úr, hogy ezen a földön, a történelem végén ott álljunk, és bizonyságot tegyünk az Istenről. De úgy, hogy hitelesen tudjunk erről beszélni, és ne csak egyénenként, hanem mi, mint közösség is hitelesek legyünk, ahol nincs tisztátalanság, és az Isten rá tud mutatni, hogy igen, ez az én népem. Akiket föl tud arra használni, hogy ebben az utolsó különleges időszakban különleges küldetést be tudjon tölteni. Nagyon érdekes a prófétaság lelkének a gondolata, amit hozzáfűz ehhez az első néhány szakaszhoz. Kérném a következő diát. Így szól ez a rövid szakasz, amit a Proféták és királyokban olvashatunk. Annak a szövegkörnyezete is érdekes, de én csak egy-egy gondolatot szeretnék kiemelni. Ezékiás olyan embernek bizonyult, akire épp szükség volt a válságban. Alig, hogy tróla lépett, terveket fektetett le, és megvalósította azokat. Először a nagyon régóta elhanyagolt templomi szolgálatok helyreállítására fordított figyelmet. A szent elhívásukhoz szükséges papokat és lévitákat nyomatékosan kérte, hogy támogassák őt munkájában. Ezután nagyon érdekes, hogy a leírásnak mi volt az eredménye. Még ebből a szakaszból, kérném vissza az előzőt, nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy Ezékiás mivel kezdte? Először terveket fektetett le. Van az Ószövetségben egy másik történet, amikor szintén terveket fektettek le a Kérit patakjánál, csak ott az kicsit negatív előjellel van. Itt úgy hangzik, hogy nagyok voltak az elhatározások a Kérit patakjánál. Aztán nem lett belőle semmi. Ezékiás életében is nagyok voltak az elhatározások. Komoly terveket fektettek le, amit meg lehetett valósítani. Olyan tervek, amik nem elrugaszkodott a valóságtól. Nem volt olyan nagy dolog, hogy azt az ajtót kinyissák. Nem volt olyan nagy dolog, hogy azt az egy termet tisztítsák meg. De ezt a tervet végig kellett vinni. És egész biztos, hogy voltak ellenállások. Egész biztos, hogy voltak olyanok, akik ezt nem nézték jó szemmel. De tudta Ezékiás, hogy ez az Isten akarata, és kitartóan a tervek mentén az első lépéstől az utolsóig végig mentek rajta. Terveket fektettek le, először, és megvalósította azokat. Mi volt a tervezésnek a gyümölcse? Kérem a következő diát. Az volt az eredménye, hogy megtisztították magukat, kihoztak minden tisztátalant a templomból, megtisztították és megszentelték a templomot, helyreállították az áldozati rendszert, helyreállították a zenei és egyéb szolgálatokat, és ennek, mint egy gyümölcseként nagy örömmel dicsérték az Urat. Hogyha még olvassuk a szakaszt, akkor ezek a pontok egyértelműen kijönnek a szövegből, de talán az idő haladása miatt ezt nem tenném most meg, hogy végigolvassuk. Ennek a hátterébe, hogy bepillantunk, kérném a következő diát. Azt olvassuk, hogy a papok azonnal munkához láttak. Azokat a társaikat is, akik megnyerték az együttműködésre, akik nem voltak jelen a megbeszélésen. Lelkesen kezdtek hozzá a templom megtisztításához és megszenteléséhez. Ez sok nehézséggel járt az éveken át tartó megszentségtelenítés és hanyagság miatt. A papok és a léviták lankadatlanul fáradoztak, és meglepően hamar jelenthették feladatuk elvégzését. A templomkapuk kijavítását, kinyitását, a szent edények összeszedését és helyükre tételét. Az első Isten tiszteleten a város vezetői Ezékiás királlyal, a papokkal és a lévitákkal együtt kérték Istent, hogy bocsássa meg a nemzet bűneit. Bűnért való áldozatot helyeztek az oltárra az egész Izrael érdekében. Mikor vége lett az áldozat bemutatásának, a király és mindazok, akik vele voltak, térdre estek és leborultak. A templom udvarai újra visszhangzottak a dicsőítés és ima hangjától. Olvassuk, hogy nem volt egyszerű. De az, hogy ez sikeres lehetett, volt egy nagyon fontos kulcsmozzanata. Ezékiás egyedül nem tudott volna munkát végezni, ekkora munkát. Ő csupán egy ember a sok közül. Hogyha nincsenek mellette olyan emberek, akiknek a szívét az Isten előkészítette, akik vele együtt válvetve dolgoztak, Ezékiás csak egy ember lett volna a sok közül. Csak egy király a többi közül. Nyilván neki nagy volt a felelőssége, mert volt egy feladatköre, de ő maga kevés lett volna. Ha csupán azok az emberek, akikkel együtt tanácskozott, azok az emberek állnak mellé, az is kevés lett volna. De ezek az emberek társaikat is megnyerték az együttműködésre, akik nem voltak jelen a megbeszélésen. Az emberiség nagy dolgokat tud tenni, hogyha összefog. És ezt a rossz és a bűn szolgálatába is tudja állítani, és az Isten szolgálatába is tudja. Egyedül egy ember kevés. Néhány ember az már jobb, de még mindig kevés. De ha mindenki megmozdul, hogyha mindenki csupán a saját talentumát, amit az Isten rábízott, nem kell többet, de amit az Isten odaadott a tagoknak, amit azért adott oda, hogy utána összehordják, ha ezek a talentumok összehordásra kerülnek, akkor ott ilyen hatalmas reformáció tud történni. További eredményekként következő diánál látjuk néhány pontot. Ezután, miután Izraelben a bűnért való áldozat, és még erre egy gondolatra hagyj térjek vissza, hogyha megtartották a bűnért való áldozatot, újból életre hívták a már rég elfeledett szokást. Kedves testvérek, ez nem egyszerű feladat. A bűnt néven nevezni, ez nem egyszerű. Illetve egyszerű, ha az a másik életében van. De ha az én életemben van bűn, azt nekem néven nevezni, az nagyon nehéz. Hogyha van egy szokásom, amit évek óta hordok, amit már megszoktam, azt megreformálni, ez nem egyszerű. Embereknél lehetetlen, de Istennél nem lehetetlen. Tanácsot tartottak, miután a bűnért való áldozatot meghozták, hogy a páska ünnepet is meg kellene tartani. Elhatározták, hogy egész Izraelt meghívják az ünnepre, futárok kimentek, és végigjárták az egész országot. A következő ékes példája annak, hogy Ezékiás csupán egy ember volt. Ha nincs ott az összes többi, akkor Ezékiás nem tud ekkora munkát végezni. Ő egyedül kevés. Ott voltak a futárok, akik a rájuk bízott üzenetet elvitték oda, ahova kellett. Hogy ez ma hogyan zajlik? Hogy ma milyen üzenetet kell, és kinek kell elvinni? Ezt nem én tudom. Ezt az Úr tudja. Egész biztos, hogy az igében kinyilatkoztatta, de egész biztos, hogy személyes vezetést itt is akar adni ma az ő népének. Hogy nekem konkrétan hova kell mennem azzal az üzenettel, amit tudom, hogy az Úrtól jött. Egész biztos, hogy én nem tudom azt az üzenetet oda elvinni, amilyen üzenetet neked kell, és ahova neked kell elvinni. Ezékiás nem tudta volna az egész országot bejárni. Elhatározták, hogy meghívják egész Izraelt az ünnepre, sokan össze is gyűltek. Az Isten előkészítette a népet, az ő szívét. És utána azt olvassuk, hogy lerontották az idegen oltárokat és a füstölőket, amit a Baálnak meg az összes többi istennek állítottak. Két hétig ünnepeltek ki. Először a páskabárány ünnepe egy hétig tartott, eredetileg, de úgy érezték, hogy ez most, abban az időben kevés. Még egy hetet együtt kell tölteni, még egy hetet együtt szeretnének tölteni ezen az ünnepen. És azt úgy summázza ezt az alkalmat az ige, hogy Dávid idejétől fogva nem volt ehhez hasonló ünnep Jeruzsálemben. Dávid fiának idejétől fogva nem volt ehhez hasonló ünnep Jeruzsálemben. Következő dián ismét egy kis betekintést a profétaság lelkén keresztül ennek az egésznek a hátterébe. Ezek és ehhez hasonló ünnepek reményt öntöttek sok csüggedő lélekbe azokban a sötét években, amikor a templomajtók zárva voltak. Az üzenetek azt tanúsították, hogy az Úr készségesen megbocsát a teljes szívvel hozzátérőknek, és elfogadja őket. Most pedig, amikor a vezetők reformot indítottak, a bűn szolgálatába belefáradt tömegek készek voltak engedelmeskedni. A Páska bárány ünnepére szokás szerint szentelt 7 nap nagyon gyorsan eltelt. A nép további 7 napot akart eltölteni tanulással, hogy jobban megismerje az Úr útját. A tanítópapok folytatták az oktatást a törvénykönyvéből. A nép naponként összegyűlt a templomban, hogy dicsérettel és hálával áldozzon. Következő diára kattintva. Elérkezett az idő, amikor a híveknek vissza kellett térniük az otthonukba. Még nem ért véget ezzel az ő feladatuk. Még volt egy fontos feladat, amelyben minden hazatérőnek tevékenyen részt kellett vennie. E munka végrehajtása tanúsította, hogy igazi reformáció történt. A feljegyzésekben az áll, mikor mindezek befejeződtek, egész Izrael, amely ott tartózkodott, kivonult Júda városaiba, és összetörték a szent oszlopokat, kivagdalták a szent fákat, és lerombolták az áldozóhalmukat, és oltárokat egész Judeában, Benyáminban, Efraimban és Manasséban. Azután visszatértek Izrael fiai mindenki a maga városában lévő birtokára. Nagyon fontos, hogyha nagy elhatározások vannak. De minden elhatározásunk ne olyan legyen, mint Kérit patakjánál volt. Hogy megtörtént az elhatározás, és utána nem volt gyümölcse. Még egy fontos feladat volt, ami igazolta, hogy itt igazi reformáció történt. Kimentek egész Judea városaiba, és lerombolták. Mindenki lerombolta azt, amihez hozzáfért. És itt egy személyes kérdést mindannyian föltehetünk magunknak. Vajon, hogyha az Isten szétnéz a mi otthonainkban, akkor talál-e olyat, amit Ezékiás idejében leromboltak volna? Hogyha saját életünkben, a szokásainkban, az időtöltésünkben mérleget teszünk, akkor vajon találunk-e olyat, ki a saját életében, amit nem egyszerű, de arra hív az ige, hogy nevezzünk néven minden tisztátalant, és ami bűn, azt eltávolítani az életünkből. Az volt a felhívása Ezékiásnak, hogy szenteljétek meg magatokat, szenteljétek meg az úrházát, hordjatok ki minden tisztátalanságot, és ne tévedjetek, mert az Úr választott titeket. Nekem meggyőződésem, és az ige is azt mondja, hogy itt mindenki választott, mindenki el van hívva arra, hogy hiteles Krisztus követőként nagy munkát végezzen ott, ahol él és ahol tud. Ehhez ilyen és ehhez hasonló, az Ezékiásihoz hasonló reformációra van mindannyiunknak szüksége. Hogyha ezt az Úr keresztül tudja vinni az életünkön, hogyha az igének a magva az jó földbe esik, és kihajt, százannyit terem, akkor meg lesz annak az eredménye. Az Isten szeretné befejezni a földi történelmet, szeretné rövidre zárni, és szeretné, hogyha mi nem az akadályai, hanem az aktív segítői lennénk ennek a munkának. Kívánom az egész gyülekezetre, mint közösségre, mint ezzel az új közösségre. Most egy új időszámítás kezdődött néhány héttel ezelőtt. Ezt az új időszámítást új tervekkel tudja a gyülekezet elkezdeni. Új célkitűzésekkel, olyanokkal, amit végre tud hajtani. De nem csak a gyülekezet életében, hanem az egyéni életünkben is. Állítsuk helyre az Isten templomát, annak minden vonatkozásában, és tudjon olyan reformáció és olyan hatékony munka elindulni, mint ami Ezékiás idejében volt. Amen.
A délelőtti óra záró éneke a 164-es számú énekünk lesz. Első, második, majd imádság után a harmadik és negyedik verseket fogjuk énekelni. 164-es számú.
Mennyei Atyánk, köszönjük azt, hogy a Te ígédben szemlélhetjük azt, hogy hogyan tudsz egyes embereken keresztül munkálkodni, hogyan tudod megmozdítani az egész népet, és hogyan tudsz hatalmas munkát rövid idő alatt véghez vinni. Olyan munkát, amin maguk a munkálkodók is meglepődnek, hogy milyen gyorsan tudsz Te hatalmas munkát végezni. Szeretnénk arra kérni, hogy Te mutasd meg ezt a hatalmadat. Te mozdítsd meg a Te karodat, és add látnunk egy ilyen munkát. Tehát, hogy mindannyian meglássuk a saját személyes feladatunkat, felelősségünket, feladatkörünket ebben a munkában. Köszönjük, mennyei Atyánk, hogy Te mindannyiunkat késztetsz erre, és a Te legjobb bölcsességed szerint vezetni fogod ezt a gyülekezetet. Köszönjük, mennyei Atyánk, hogy kérhetjük a Te vezetésedet, a Te áldásodat a jövőre vonatkozóan. Kérünk Téged arra, hogy Te nyisd fel a mi szemünket. Te adj gyors lábakat a cselekvéshez, és Te adj bölcsességet a tervezéshez is. Köszönjük, mennyei Atyánk, hogy mindezeket tanulmányozhattuk, és Te adj bölcsességet a maga idejében. Köszönjük, hogy meghallgattad az imánkat Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen.
És végezetül, kedves gyülekezet, az Atyának szeretete, Jézus Krisztusunknak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen.